Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, tovább folytatjuk a tegnap elkezdett bibliai résznek az elemzését, átgondolását, mert bármennyire is úgy tűnik, hogy valamikor az Ószövetségben történt mindez, és hogy a mi életünk egészen más körülmények között zajlik, mégis nagyon is közünk van hozzá, nagyon is érint bennünket, hiszen az alapvető kérdés, hogy Istent mire becsüljük, hogy az Isten mit jelent számunkra, hogy komolyan tudjuk-e venni a főparancsot, Istent mindenek fölött, minden erőnkből, teljes szívünkből szeressük, és a többi az ahhoz igazodik. Ugyanakkor mégis nagyon nehéz megértenünk a szerető Istent, aki ilyen kemény parancsot és próbatételt adott Ábrahámnak. És éppen ezért hadd pendítsen meg azt egy kicsit halvány fénysugárként, hogyha az Isten nagyon nagy ajándékot akar adni, az nagyon odaadottnak, megtisztultnak kell lennünk, és hát Ábrahám hihetetlen nagy ajándékot kap majd. De most folytassuk az szentírási résznek az elemzését. Ábrahám tehát reggel fölkelt, fölnyergelte szamarát, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Fogta a fiát, Izsákot, és két szolgáját, majd harmadnapon megérkezett arra a helyre, amit Isten kijelölt számára. Ábrahám reggel fölkelt, és a reggel említésével talán azt akarta megmutatni a Szentírás, hogy szívében már a fény kezdete ragyogott. Fölnyergelte szamarát, előkészítette a tűzifát, fogta a fiút, nem tanakodott, nem húzódozott, nem tanácskozott senkivel, hanem tüstént nekivágott az útnak. Érdemes saját tapasztalatainkon elgondolkodnunk, mennyi kárt okozunk magunknak, másoknak a halogatással. Mennyi jó dolog nem valósul meg, mert félünk a kényelmetlenségtől, a ki nem járt utaktól. Sokszor csak egészen kis dolgok, amit meg kellene tennünk, mégis elodázzuk, de ezzel már elakadunk olyasmiben, amit Isten általunk akart útnak indítani. Vagy ott van mások aggodalmaskodása, rosszallása, lebeszélése is, amely épp úgy megállíthat, elbizonytalaníthat az Istentől ránk bízott feladatok megtételében. Amikor Ábrahám föltekintett, folytatja Origenész az elmélkedést, messziről meglátta a helyet, és azt mondta szolgáinak: maradjatok itt a szamárral, mi pedig oda megyünk a gyermekkel, és miután imádkoztunk, visszatérünk hozzátok. Elbocsátja a szolgákat. A szolgák ugyanis nem voltak képesek fölmenni Ábrahámmal arra a helyre, amit Isten jelölt ki az égő áldozat számára. Testvérek, nem véletlen ez a megfogalmazás. A szolga, vagy mondhatjuk úgy is, a szolgalelkű ember nem képes Isten magasságában fölemelkedni, mert csak ahhoz szokott, hogy amit mondanak, gondolkodás nélkül és felelősség nélkül tegye meg. Mennyire fontos, hogy szabaduljunk a szolgalelkűségtől, és saját emberi méltóságban, gunkban gondolkozzunk, cselekedjünk, döntsünk. Maradjatok hát itt, mondta nekik, mi pedig elmegyünk a gyermekkel, és miután imádkoztunk, visszatérünk hozzátok. Áruld el nekem, Ábrahám, vajon igazat mondasz a szolgáknak, azzal, hogy imádkozni fogsz, és visszatérsz a gyermekkel? Avagy rászeded őket? Ha igazat mondasz, akkor tehát nem áldozod fel őt. Ha rászeded őket, akkor az méltatlan egy ilyen pátriárkához. Milyen lelkületről árulkodnak szavait? Igazat mondok, válaszolja ő, és fölajánlom a gyermeket, mint égő áldozatot, hiszen ezért viszem magammal a tűzifát is, de vele együtt jövök vissza hozzátok, mert hiszek, és hitem szerint Istennek hatalma van föltámasztani őt a halottak közül is. Kerülhetünk mi is ilyen helyzetbe? Szükségünk van-e ilyen mély hitre Isten iránt, amikor küldetésünket gyakoroljuk? Miként tudnánk valóban vigasztalni gyászoló embereket, súlyos betegségben szenvedőket, katasztrófát átélt, vagy reménytelen helyzetben lévőket, ha nem hinnénk abban a Jézus Krisztusban, aki már legyőzte a világot, s minket is erre a győzelemre hív meg? Csak Jézus Krisztus veheti el a szolgalelkűséget, és adhatja nekünk a teljes bizalmat. Hányszor esünk mi is kétségbe, mivel nem tudunk Isten gondolatához fölemelkedni, mivel nem látjuk az ő útját világosan, ezért kétségeskedünk, hogy vajon jó helyre vezet-e, vagy meg tudjuk-e tenni, és valóban javunkra, üdvünkre válik. Miként tudnánk bátorítani súlyos bűnök, szenvedélyek fogjait, hogy van szabadulásuk, van remény a normális, értékes életre, ha nem hordoznánk szívünkben az Isten iránti bizalmat? És hányszor nem hordozzuk? Hányszor kihátrálunk küldetésünk terhe alól, mert magunk sem hisszük el, hogy Istennek minden lehetséges, és ez működik a mi életünkre levetítve, vagy a mi közreműködésünk által is. Ha kiszabadulunk gyengeségeink fogságából, minden megkeresztelt ember különösen is, akkor valóban Jézus nevében és hatalmával cselekedhetünk. Mit is mond Jézus? Ha csak akkora hitetek van, mint a mustármag, vagy aki hisz, annak minden lehetséges. Súlyos felelősségünk, a saját megélt hitünk, amelynek ára az ábrahámi áldozat felvállalása. A Szentírás elbeszélése szerint ezek után Ábrahám fogta az égő áldozatot, szükséges fát, s fia Izsák vállára helyezte, majd kezébe vette a tüzet és a kardot, és egymás mellett mentek. Az, hogy Izsák maga vitte az égő áldozatot, szükséges fát, annak képe, hogy Krisztus maga hordozta keresztjét. Márpedig az égő áldozatot, szükséges fát tisztsége szerint a főpap hordozta. Ő tehát egyszerre lesz áldozattá és főpappá. Erre vonatkozik a kiegészítés is, egymás mellett mentek. Mert amikor Ábrahám mint egy áldozat bemutatásra készülve a tüzet és a kést vitte, Izsák nem mögötte, hanem mellette haladt, hogy ezáltal megtudjuk, osztozik atyával a főpapi tisztségben. Talán alkalmas ez a pár gondolat az áldozat bemutatásról arra, hogy magunk ne csak szemlélői legyünk, hanem önkéntes résztvevőivé váljunk a krisztusi áldozatnak. Ábrahám és Izsák, mint ószövetségi előkép, prófétai utalás arra, hogy az ember is résztvevője, részese az egyetlen áldozatnak, amelyet az emberré lett Isten magára vállalt, hogy ezzel minket felszabadítson az isteni életre. De az új szövetségben amelyben már megvalósult ez az áldozat, nem szabad elfelejtenünk, hogy Krisztussal való egységünk jelenvalóvá teszi épp úgy az ő értünk való feláldozását, mint dicsőséges győzelmét. A földön élünk, a bűn elleni harcban, s a Krisztussal való egységünkben mi is részesei leszünk ennek a harcnak. Minden szenvedés a bűn következménye, amelyet Krisztussal közösen viselünk. Ezért bátorít bennünket, Urunk, ne féljetek, én legyőztem a világot. A földi szenvedés fájdalmas, helytállást kíván, egészen a halálig, sőt akár vérünk ontásáig. Ez csupán földi távlatokban gondolkodva félelmetes, kétségbeejtő, Krisztus távlatából viszont a remény élesztője, a hűség próbaköve. Ahogyan Ábrám és Izsák egymás mellett mentek, úgy mehetünk mi is Krisztus mellett. Ahogyan Ábrám és Izsák közösen vállalták jelképként a krisztusi áldozatot, mi valóságosan részt vehetünk Krisztusnak értünk hozott áldozatában. Ez nem csak szimbolikus, hanem az élet legigazibb valósága. Épp úgy, miként Krisztus győzelme és megdicsőülése is a legigazibb valóság számunkra. Ha ennek tudatában élünk, akkor jutunk el az igazi szabadságra, s válhatunk minden körülménytől függetlenül igazi önmagunká. Boldogok csak így lehetünk. Hogyan folytatódik Ábrám áldozata? Akkor Izsák, mondja az írás, megszólította atyát, Ábrahámot. Atyám! Amit ebben a pillanatban a fiú kimondott, szintén a próbatétel szava, mert el tudod-e képzelni, hogy az áldozatul szánt fiú milyen mélyen fölkavarta atya lelkét e szóval? Erre még Ábrahám is, jó lehet hite miatt hajlíthatatlan, még ő maga is gyengét szóval felel, és így válaszol, mondd, fiam. Izsák pedig folytatja, lám itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő áldozathoz? Ábrám erre azt feleli, Isten majd gondoskodik magának bárányról, az égő áldozathoz, fiam. Megdöbbent, az az egészen pontos és biztos válasz, amit Ábrám adott. Nem tudom, hogy mit látott szellemben, hiszen nem a jelenről, hanem a jövőről mondja, Isten majd gondoskodik magának bárányról. Az eljövendőről ad választ a fiának, aki a jelenvalóról kérdezi. Mert maga az Úr lesz az, aki gondoskodik magának bárányról Krisztusban. Hiszen a bölcsesség is maga építette meg házát, és önmagát üresítette ki egészen a halálig, és mindenben, amit Krisztussal kapcsolatban olvasol, azt találod, hogy önként és nem kényszerből történt. Origenes fejtegetése erről a részről megerősíti az egyház tanítását az Ó és Új Szövetségről, miszerint az Ószövetség önmagában érthetetlen és beteljesületlen. Az Új Szövetséggel együtt viszont csodálatos teljességet alkot. Az Új Szövetség megértéséhez szükségszerűen hozzátartozik az Ószövetség, mint Isten bölcs előkészítése. Nincs benne fölösleges epizód, oda nem illő esemény vagy tanítás. Biztos alapot ad, amelyre fölépülhet Isten terve az emberi család megmentésére. Nem egy kegyetlen, zsarnok Istent ismerünk meg, hanem a végtelen szeretetet, aki kezdettől a végső beteljesülésig az. Ezért bízhatunk benne, még akkor is, amikor a magunk korlátai miatt értetlenül állunk előtte. Ez ad hűséget a szenteknek, erőt a vértanúknak, hogy bármi körülmények között győzelemre jussanak. Ez vezeti tovább az egyházat minden vihar közepette, hogy a világ erőinek megrendülésével biztos reményben járja az útját. Elindultak tehát mindketten, és megérkeztek arra helyre, amit Isten mondott neki. Ezt a jelenetet hasonlítsuk össze a Biblia egy másik jelenetével, amely szintén a hegyre menetelről szól. Miután Mózes megérkezett arra helyre, amit Isten mutatott neki, nem emelkedett följebb, hanem Isten előbb ráparancsolt: ord le a sarusszíjakat lábadról. Ábrahámnak és Izsáknak semmiet nem mond. Ők anélkül emelkednek föl, hogy levetnék sarujukat. Ennek talán az az értelme, hogy Mózes nagy volt ugyan, de Egyiptomból, a rabszolgaság földjéről jött, és lábát még körülfonták a halandóság kötelékei. Ábrahámot és Izsákot ellenben semmi ilyesmi nem akadályozza, ők megérkeztek arra helyre. Milyen finoman utal Origenész arra tisztaságra, amelyet az Istennek tetsző áldozat bemutatásához, amely szükséges. Emlékezzünk Jézus fölháborodására, amikor kiűzi a templom udvarról a kereskedőket: miért tettétek atyám házát rabló barlanggá? Mennyire eltorzult szemlélettel tükröz a nyugaton elterjedt szokás: nem gyónnak évekig, vagy egyáltalán, de mennek áldozni. Még megdöbbentőbb a szent dolgok profanizálása, bolondmise és egyéb karikatúrák. Hová süllyed az ember az Istennel szemben? Az Ószövetség segít megértenünk, s visszatérnünk Isten szent voltának felismeréséhez, hogy Krisztus áldozatával mi is Istenhez méltóvá, neki tetszővé válhassunk. És éppen itt döbbenünk rá, hogy mekkora ajándék Jézus részéről a bűnbocsánat szentsége. Letehetjük bűneinket, terheinket, szennyeinket, megtisztít és fölemel, hogy megszenteljen és méltóvá tegyen a vele való találkozásra. Oltárt épít Ábrahám, az oltárra helyezi a fát, megkötözi a fiút, és felkészül arra, hogy megölje. Azt a drámát jeleníti meg Ábrahám teljes komolysággal, mély megrendüléssel, felelősségének tudatában és az áldozat súlyának átélésével, ami Isten és ember között játszódik a bűn miatt. Bár ő mint előkép szerepel, de egész embersége belerendül, hiszen nem tudja, mi lesz az igazi végső kifejlet. Oly mértékben bízik az Istenben, hogy szinte megsemmisül, teljesen átadja magát Isten akaratának. Mi már tudjuk, ismerjük Isten szeretetének titkát, s hittel valljuk, hogy a szentmisében Krisztus valóságosan áldozatul adja önmagát, és ennek mi papok vagyunk a megjelenítői. Krisztus helyetteseként és személyében az áldozat bemutatói. Mennyire szégyelnünk kell magunkat a rutinszerűségért, a szinte unalmasan közömbös bemutatásért, amelyből minden átérés és megrendülés hiányzik. Nem hasonlítunk-e sokszor inkább Héli főpap fiaihoz, Ofni és Fineász közömbössége, pillanatnyi hasznot húzó ügyeskedése profanizálják az isteni titkot, és kiábrándítják az áldozat bemutatására érkező híveket? Hogyan lehet egy szentmise unalmas? Miért ürülnének ki a templomok, hogy az emberek az önmagát feláldozó Krisztus szeretetével és bölcsességével találkoznának a pap személyében? Ennek hiányában viszont éppen azt nem kapják az emberek, amire szomjaznak. Itt rejlik a különböző szekták, a keleti természeti vallások, vagy az okkultizmus térhódításának titka. A tiszta forrás helyett a pocsolyákból isznak, s betegszenek meg, ezért bomlik szét az erkölcsi élet alapja, esik szét család, társadalom, ország és kontinens. Ha a széteső világot, romlásba indult országot, egyházat meg tudta újítani Szent István király, Szent Domonkos, Assisi Szent Ferenc, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Margit, Loyalai Szent Ignác, Don Bosco, és sorolhatnánk tovább, vajon a mi korunknak nem szánt Isten ilyen követeket? Vagy csak nem merünk felébredni, hogy beálljunk a sorba? Origenes gondolatait több irányban is kinyithatjuk. Egyrészt a gyász, a testi halál nehéz fájdalma irányában, amely nem csak a gyermekre, hanem minden kedves hozzátartozónkra vonatkozhat. Hány házastárs a házastársát, hány gyermek a szüleit, közeli rokonát, jó barát a barátját nem tudja keresztény módon elgyászolni, mert csak a földi kötelék határáig lát, mert inkább önmagát sajnálja, ezért nem tudja elengedni a szeretett szemét. De elindulhatunk a mai szülő-gyermek kapcsolat irányában is, mennyi helytelen irány a szabadság, az önállóságra nevelő bizalom hiánya, a saját akarat túlhangsúlyozása, a majom szeretet kényeztetése rejlik a mai fiatalok egészséges fejlődésének útjában. Mindennek a torzulásnak, tévejgésnek mi a legfőbb oka? Az isteni tekintély elutasítása. Ha Isten helyett magunk akarunk dönteni, akkor ezzel felé eltévedünk, csapdába kerülünk, stönkretesszük az életet családban, társadalomban. Érdemes felfigyelnünk arra is, hogy a totalitárius rendszerek hogyan rombolják le a tekintélyt, elsősorban a szülői, az atyai tekintélyt, hamis szabadság, egyenlőség, emberi méltóság címen. Idősebbek még emlékeznek gyerekkoromban. Rákosi pajtás, tanító pajtás, lejáratni minden tekintét, vagy akár a mai világunk a különböző elméletekkel. Ezzel elveszik a támaszt az emberi élet egészséges kibontakozása mellől, és kiszolgáltatottá teszik saját manipuláló céljaik számára. Origenes fejtegetésének utolsó részéhez értkeztünk, így lesz teljes a kép, hogy helyre kerüljön bennünk is az az áldozat, amely üdvösségünk forrására utal, és amelynek mi is mindenképpen részesei és résztvevői vagyunk. És Ábrahám kinyújtotta kezét, mondja az írás, hogy megragadja a kardot és megölje fiát. De az Úr angyala megszólította az égből, és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig válaszolt, itt vagyok. Azt folytatta, ne emeld kezed a fiúra, és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent. E szakasszal kapcsolatban rendszerint ellenünk vetik, hogy Isten azt mondja, csak most ismerte meg, hogy Ábrahám féli az Istent, mintha ezt korábban nem tudta volna. Tudta Isten, és nem volt rejtve előtte, hiszen ő az, aki ismer mindent, mielőtt még létrejöttek. Csak hogy így írták meg miattad, mert te is hiszel már Istenben, de nem végzed el a hit munkáit, ha nem engedelmeskedsz valamennyi parancsnak, még a nehezebbeknek is, ha nem ajánlasz fel áldozatot, és nem bizonyítod, hogy sem apád, sem anyád, sem gyermekeid nem fontosabbak számodra Istennél, akkor nem ismersz meg, hogy féled az Istent, és nem mondják rólad, most már tudom, hogy féled az Istent. Hányszor állítjuk félre az Istent, akár emberi kapcsolatainkban, szerelem kibontakozása és megérése, házastársi kapcsolatban, szülő-gyermek viszonyulásában, épp úgy a karrier, a gazdagság, a hatalom, a szórakozás területén, vagy akár a természet kifosztása pillanatnyi önzésünkben. Ide kívánkozik Isten és ember kapcsolatában mindaz, amit az ember tesz Isten felé, Imák, böjtök, ünnepek, liturgia, zarándoklat, fogadalmak, eskü, stb. Szüksége van-e Istennek bármire, amit az ember tesz? Szüksége van-e Istennek, hogy megfogalmazzuk, bocsánat a kifejezését, szájába rágjuk, hogy mire van szükségünk? Kell-e, hogy emlékeztessük, kérjük, hogy el ne felejtse, hogy adja meg? Hogy is vezeti be Jézus a mi atyánkot? Tudja ti, atyátok, mire van szükségetek. Nem szükséges szaporítani a szót. Szent Pál apostol nagyon szépen adja tudtunkra a római levélben, ha Isten velünk, ki ellenünk, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Mégis maga Jézus is felszólít, hogy kérjünk és kapunk, zörgessünk és ajtót nyitnak nekünk, hogyha hittel kérünk, akkor minden lehetséges számunkra. Más helyen azt mondja, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Az utolsó vacsorán így fogalmaz, azon a napon majd a nevemben kértek, s nem mondom azt nektek, hogy kérem értetek az atyát, mert az atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek és hittétek, hogy az atyától jöttem. A hogyan imádkozzunk kérdésre pedig megtanítja nekünk Jézus a mi atyánkot. Talán azt árult el nekünk, hogy melyik imára figyel oda leginkább a mennyei atya? Melyik az a leghatékonyabb ima? Minden bizonnyal azt válaszoljuk, mindnyájan erre a kérdésre, hogy nincs hatékonyabb és kevésbé hatékony ima objektíven. Ez a kuruzsláshoz és a varázslathoz vezetne bennünket, hatékony varázsszavakkal befogjuk az Istent, kényszerítjük, hogy teljesítse számunkra fontos dolgokat. Talán azt is kimerjük mondani, hogy Isten számára a hitünk, bizalmunk, szeretetünk a fontos. Szívből szóljunk hozzá, teljes bizalommal, miként a gyermek szüleihez. Jézus abban segít, hogy amikor imádkozni tanít, hogy mi figyeljünk a lényeges, fontos dolgokra, amelyek Istenhez kapcsolják életünket, nyitottá tesznek az ő országára. E szavakat azonban most már tudom, hogy féled az Istent, Ábrahámhoz intézték, róla hirdették, hogy féli az Istent. Miért? Mert nem kímélte fiát. Ami már most minket illet, vessük össze mindezt az apostol szavaival, amikor is azt mondja Istenről, ő nem kímélte tulajdonfiát, hanem mindnyájunkért odaadta őt. Lásd, miként vetélkedik Isten az emberekkel a nemes lelkű adakozásban. Ábrám felajánlotta Istennek a halandó fiút, aki aztán nem halt meg, Isten pedig halhatatlan fiút adott halálra az emberekért. Mit mondjunk erre? Mivel viszonozzam az Úrnak mindazt, amit velem tett? Isten az Atya nem kímélte értünk tulajdonfiát. Lesz-e közöttetek olyan, aki meghallja egyszer az angyal szavát, most már tudom, hogy féled az Istent, mert nem kímélted fiadat, vagy leányodat, vagy feleségedet, vagy nem kímélted vagyonod, világi tisztségeit, vágyaid, hogy kivívd a világ tetszését, hanem mindent megvetettél, és mindent szemétnek tekintettél, csak hogy megnyert Krisztust. Eladtál mindent? Szétosztottad a szegényeknek, és Isten igéjét követted? Mondd ki az közületek, aki hasonló szót hall majd az angyaltól, márpedig Ábrahám ezt a beszédet hallja, és az angyal azt mondja neki, nem kímélted értem, szeretett fiadat. Tudjuk, hogy Isten nem kíván tőlünk soha olyasmit, hogy mások életét bármilyen értelemben föláldozzuk. Azt viszont megkívánja, hogy a szeretet látszatával ne foglaljuk le magunk számára. Mennyi hazugságot követünk el a szeretet címén, holott csak önzésünket palástoljuk. Mennyi házasság rejt szeretett szövetség helyett uralkodást, önző kihasználást, szinte rabszolgaságot, ahol a két ember nem egy ember lesz, hanem egyik a másik birtoka. Belesétálhatunk ilyen csapdába, amelyből aztán nehezen szabadulunk. A feláldozás ilyen értelemben minket érint. Emberileg lehetetlennek tartjuk, hogy mindenféle akadályt észlelünk, amelyet nem tudunk elhárítani, problémát, amelyet nem tudunk megoldani, merünk-e Istenre tekinteni, megoldást tőle kérni. És amikor Ábrám fölemelte a szemét, mondja az írás, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Korábban azt hiszem, említettem már, hogy Izsák Krisztus jelképezi. Úgy tűnik azonban, hogy ehelyütt éppen úgy Krisztus jelképezi a kos is. Érdemes megismerni, hogy miként vonatkozik mindkettő Krisztusra. Egyfelől Izsák, akit nem öltek meg, másfelől a kos, akit megöltek. Krisztus Isten igéje, csak hogy az ige testé lett. Eszerint van valami Krisztusban, ami fentről való, és van, ami az emberi természetből is a szűzi mélyből vétetett. Krisztus tehát szenved, ám de húsvértesben, és alá van vetve a halálnak, mármint a húsvértest, amit itt a kos jelképez, hogy János is azt mondta, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Ellenben az ige, vagyis a szellem szerinti Krisztus, akinek Izsák a jelképe, megmaradt a romolhatatlanságban. Ezért van, hogy ő áldozat és pap is egyben, mert szelleme szerint áldozatot ajánl föl az atyának, húsvér teste szerint viszont ő maga a keresztoltárán felajánlott áldozat, hiszen ahogy róla mondta János, íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, úgy őról mondta Zsoltáros is, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Tehát a kos szarvánál fogva fönnakadt a bozótban. Az ábrámi áldozat megoldására leírt esemény meseszerűnek tűnik, mint ha csupán egy költemény lenne, mert a kosok nem szoktak csak úgy fennakadni egy bozótban szarvuknál fogva. De ha őszintén visszatekintünk életünk útjára, mennyi ilyen meseszerű eseményt tapasztaltunk gondjaink megoldásában, kéréseink teljesülésében. Ha valóban bizalmat szavaztunk az Úrnak, s nem ragaszkodtunk hozzá, hogy akár körömszakadtunkig, de mi oldjuk meg problémáinkat, akkor megtapasztaltuk gondviselésének igen finom, tapintatos, hatékony megnyilvánulását. Bizalmunk mértékétől függ, hogy Isten hogyan kapcsolódhat életünkhöz, mennyire nyilváníthatja ki, hogy ő valóban Isten, mindenható, akinek semmi sem lehetetlen, s értünk teremtette ezt az egész világot. Egy utolsó lendülettel jussunk végére a történetnek, így teljesedik ki előttünk a végtelen isteni szeretet. Megfogta a kost és felajánlotta égő áldozatul fia Izsák helyett, és Ábrám azt a nevet adta helynek, az Úr lát. Akik meg tudják hallani ezt, azok előtt világosan feltárul a szellemi értelmezés útja, mert minden történés látványhoz vezet, hiszen az állít, az Úr lát. A látvány pedig, amit az Úr lát, a szellemben van, hogy te is szellemben lásd a leírtakat. Kedves testvérek, ezzel a gondolattal indultunk útnak az elmélkedésünk elején. Hitelesen csak azt tud tájékoztatni bennünket, aki tőlünk független, akinek hatalma van a világ fölött, s aki épp egyben úgy szeret minket, hogy nem manipulál, hanem segít a lehetőségünk kiteljesítésében. Mennyire más lelkülettel, távlattal, reménnyel élhetjük meg egész földi életünket, ha abban a tudatban élünk, hogy Isten szeme előtt vagyunk, az ő tekintete rajtunk van, kísér és vezet bennünket. Sőt, föltárja az ő látását életünkről, történelmünkről, s végső sorsunkról, hogy mi is tudatos, szabad döntéssel vegyük ki részünket. Ha nem tesszük, akkor ne Istent hibáztassuk, elrontott sorsunkért. Amen.